Akkor folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát az utcai prostitúcióról volt szó, a stricikről, és akkor még valahogy ide lehetne esetleg vonni azt, hogy azért létezik olyan, hogy leányrablás, emberrablás, rákényszerítés, igen. Úgyhogy most Gizi, nem tudom, megkérhetlek-e téged, hogy erről beszéljél? Mert te ugye kint dolgozol utcán.
Igen, de igen, nem raboltak el meg ilyesmi.
Jó.
Én erről a témáról nem tudok beszélni, mert nem kényszerítettek bele a munkába.
Jó, akkor hogyan kerültél az utcára? És akkor hogyan telik egy napod? Tehát hogyan néz ki?
Úgy kerültem bele, hogy volt egy lány, akit megismertem, kicsit idősebb volt, mint én is. Valahogy ez, hogy fiatalabb voltam, és az jött le, hogy hát Istenem, ő idősebb, neki hogy megy, és hogy én fiatalabb vagyok, és hogy nekem hogy menne. Úgyhogy ez teljesen olyan nem egy normális ötletnek tűnt, amikor elkezdtem.
Hány éves voltál?
18.
Akkor nem volt párkapcsolatod?
Nem.
Milyen volt az első? Tehát nyilván izgatottan mentél ki, megnézted, hogy melyik ruhádat vett fel. Tehát hogy készültél erre? Milyen volt ott kint, aki megszólított? Tehát hogyan érted meg ezt az első alkalmat?
Most mindjárt fogok mondani, nagyon szarul.
Jó, hallgatjuk.
Hát erre csak annyit, hogy szarul. Hát ez nem olyan volt, hogy hú, ezt nem lehet elfelejteni az elsőt. Hát ezt el lehetett.
Nem elég, végülis maga a készülés, és azt gondolom, csak izgalommal járt, mivel mondtad, hogy nem kényszerítettek.
Tehát... Azt se tudtam, hogy mit csinálok.
Igen?
Szóval ez teljesen egy olyan saját magamat kipróbálás, hogy nekem hogy menne.
Amikor leszólított a férfi, akkor ugye akkor valami eldőlt. Akkor is lényegében nem voltál ott, tehát azt lehet érteni, hogy testben ott voltál, de lélekben valahol nem.
Igen. Próbáltam másra koncentrálni.
Jó, és amikor megtörtént, akkor utána hogy gondoltál erre az egészre? Viszont mondjuk, mert ha azt mondod, hogy ez az egész nagyon
rossz volt, magamat.
Negatívan érintett, de mégis ott maradtál.
Hát igen, utána bekerültem a börtönbe, utána agyilag sokkal jobban erősödtem, sokkal jobban kicsiszolódtam, és utána már rájöttem arra, hogy a lányok miért is csinálják ezt több része.
És miért?
Több pénz.
És te akkor miért mentél el? Akkor te
kíváncsiság.
Tehát kíváncsiságból mentél el. Akkor azt lehet mondani, hogy a börtönnel kapcsolatban igazolódik, hogy aki oda valami miatt bekerül, tehát mondjuk egy botlás miatt, az ott kiokosodik?
Ez egyértelmű, olyan emberekkel voltam körülvéve, akik okosítottak. Sokat tanultam. Próbáltak rávezetni arra, meg hát ez bizonyosodott bent, hogy kit hogy értékeljek. Ki hogy érdemli a szeretetemet, ki hogy érdemli, hogy álljak hozzá.
Konkrétan tudnál pontosabban fogalmazni? Mit voltak ezek a konkrétan?
Hát, hogy nem mindenkihez kell jó szívűnek lenni, aki mutatja nekem a szépet, az a megülő ellenségem. Szóval nem szabad minden szívszónak betölni. Vigyázni kell az emberekkel. Mert aki a legközelebb áll hozzám, az úgy belém a leghamarabb.
Tényleg a vendégkörépítés az hogy megy? Mert te mint bentlakó, esetleg stablabb, te meg ugye vagy látnak, vagy nem, tehát hogy...
Hát végül is meg, mert most egy ideje egy helyen vagyok, 6 éve, és ott már csak állandó vendégével.
Akkor neked is kialakul egy vendég.
Persze.
Téged nem fenyegetett soha az a beszél, hogy stricihez kerüljen?
Most jöttem el onnan, azért beszélt Ági néni, úgyhogy 8 és 10 év. 8 év.
Tehát a 8 év az ő, csak igen. Nem akartam névre szólóra mutogatni. Ő a 8 év volt, akit győztem, és lüstöltem, ahányszor találkoztunk.
Ez nálam, ez nem úgy kell, hogy most konkrét strici, hanem, ahogy Ágnyi mondta, család. Mert nekem, akinél voltam, az édesunokatestvér, bár ez siralmas, de ez így van az édesunokatestvérem, mert...
Dolgoztatta, mint egy rabszolga, mondjuk már ki végre.
Igen.
Jó, tehát ne simogassuk a János lelki világát.
Nem, a Rita, nekem nem a János.
Tök mindegy, hogy melyik.
A saját munkatestvérem.
Tehát, hogy erről beszéltem. 8 év kellett ahhoz, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, ahányszor találkoztunk. Ugye a lányok tőlem nem hallanak mást, amikor találkozunk, csak azt az egyet, hogy meddig akarsz még rabszolga lenni, mikor akarsz már eljönni, nem mondd még, hogy másnak dolgozol, nézd magadra, nincs semmit, ha már prostituált vagy, magadnak dolgoz. Tehát én már megtanultam a mondani valómat, és ugye a lányoknak én 10 másodperc alatt el tudom súgni, még ha mellette áll is a stricie, hogy gyere már el innen, mert már
borzalmas.
Csak ránézek, és már tudják a lányom, hogy úristen, ahogy a Gizi mondja, hogy Ági néni, hogy úristen, az Ági néni már megint arra gondol, hogy mikor fogok már leválni erről a rabszolgatartóról. De ez 8 éven betelt, amíg meg tudtam őt győzni.
Hűséges típus vagy miért?
Én?
Nem, a család.
Inkább a kérdés az lenne, hogy hogyan sikerült, mert nyilvánvaló, hogy a stricia az mindenféleképpen köti a prostituáltat.
Ez nem úgy... Őt nem mondani stricinek a Jánost, mert ő...
Unokatestvérem, ő nem strici.
Jó,
nem az, hogy nem olyan kemény strici, mint a többiek.
Hogy tehát fél voltra még egyszer sem ver, de egyszer-kétszer elkalapált.
Igen.
De azt is más miatt kaptam, a másik unokatestvérem miatt.
Tehát ő egy egész családot fogott be magának dolgozni, tehát ne szépítsük a történetet. Igen, mert most éppen a másik rokonát győzködöm arról, hogy vegyem már példát a Giziról,
és lépj el le. Hogy elengedem.
Felfogtam, mondom, eljöttem, elmentem Ágnéhez, mondom Ágnének, itt vagyok, megjöttem, és hát két hét, amire azt mondták, hogy na jó, van, akkor tényleg elengedik, mert telefonon zaklattak, az irodába bejöttek, na ott történt egy nagy fordulat, hogy na akkor mégse olyan jó Ágnén a stricikkel, mint ahogy a stricik gondolják. Kihívták a rendőröket, és akkor na, az a pillanat jött el, hogy nincs telefonon zaklatásra találkozunk, nincs az, hogy jaj, gyere már vissza, szia, és ennyi.
Szóval egy stricivel csak határozott
a lehet. Vagy esetleg egyik városból a másikban.
Én nem bujkálok. Én nem elszöktem, eljöttem, nincs kitől.
Jó, tehát nem csak mondjuk Kecskeméten dolgoztál.
Nem kell bujkálni.
Én ugyanis Pesten lakom.
Buszútól nem?
Ő nem, legfeljebb én. De hát én már megszoktam.
Jobban fél a rendőröktől, mint hogy ő
megtörül. A János jobban fél a rendőröktől.
Tehát a határozottság, ugye bejött az irodába. És akkor megfogta a Gizust, és elkezdte rángatni, meg azt mondtam neki, hogy na jó, akkor ez így most elég volt. Ha hozzányúlsz még egyszer a Gizushoz, kihívom a rendőrséget. Nem vette komolyan, hogy én ezt meg fogom tenni, hiszen 8 évig olyan volt a látszat köztem meg a János között, mármint a stricie között, mint ami jó barátok lennénk, de ez egy nagyon fontos látszatépítkezés. Azért kell a látszatot mindig fenntartani, hogy az ember jóban van a stricivel, mert akkor tudok neki segíteni. Ha én az első percben nekiugrok a Jánosnak, akkor én nem tudok neki 8 éven keresztül prédikálni. Például ezért nincs még egy prostituált szervezet, mert hogy ugye azt el kell érni, hogy az ember a stricik bizalmába kerüljön. De az a bizalom, az mindaddig minden strici tudja, hogy egyetlen mód létezik. Ha a lány el akar jönni, el kell, hogy engedje, mert tudják rólam a stricik, hogy a végtelenségig képes vagyok elmenni. Tehát én saját magam képes vagyok tanulnak elmenni a rendőrségre, és elmondani mindent, ami 8 éven keresztül az ő szájából az én tudomásomra jutott, de hát itt olyankor nincs olyan, hogy most nem. Az a lényeg, hogyha ő jönni akar, akkor muszáj, az egyesületnek az a feladata, hogyha egy lány jönni akar, akkor teljesen mindegy, hogy milyen módon. Ha kell, akkor volt már olyan, hogy lementünk vidékre, mi magunk loptuk el az autóval a lányt, elszöktettük, eldugtuk. Tehát nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy egy lány azt mondja, hogy ő el akar jönni, és bármilyen veszélyes is, hogy ne segítsünk neki, hiszen ez a dolgunk. És természetesen a dolgunkban ott van, hogy mindig, amikor találkozunk a lányokkal, akkor ő mindig belehelyezné, bocsánat, egy tüskét, hogy te rabszolga vagy, neked nincs egy normális ruhád, de nézd meg a striciden, aki bent ül a 3 milliós autóban, amit te szét vagy fagyva az utcán. Tehát mindig építkezni arra, hogy hát, ha majd egyszer eljön az az idő, amikor hát valóban fölébred a lány, és el akar jönni. Hát is van, akinél 8 év kell, van, akinél elég egy fél év, valakinél egy élet sem elég, hogy rá tudjuk őt beszélni arra, hogy szabaduljon meg a rabszolgatartójától. De hát ez egy ilyen, ez az, amit szoktuk mondani, hogy én hiába látom, hogy a Mariskát a Józsi nap mint nap ötször agyonveri. Amikor én a Mariskának segíteni akarok, és azt mondom, hogy most én följelentem a Józsi, akkor a Mariska azt mondja, hogy nem, mert én szeretem a Józsit, és én a Józsival együtt akarok lenni. És én ezt hiába látom 10 éve, hogy agyba főbeveri, nem előttem, mert előttem nem meri megtenni. De én hiába látom 10 éve, hogy kék, zöld, koltokkal álljon, hogy esetleg le van fogyva, sovány, éhezteti, hogy agyon van fagyva a lány, amíg ő nem akar eljönni, addig én nem tudok mit kezdeni, hiszen én sem lennék külön, mint egy strici, ha én meg ráerőszakolnám az én akaratomat, hiszen az kell, hogy ő maga ébredjen arra rá, hogy ő neki ez az élet nem jó. És amikor ráadásul azt tapasztaljuk, hogy jön egy másik módszer a stricinél, amikor már úgy érzi, hogy gyengül a lánc, akkor sajnos felcsinálja a lányt. Ez most nagyon csúnya szó, és mivel a lány vágyik arra a nagy szeretetre, akkor az a gyerek az ott lesz, és bizony azt a gyerekkel utána már megint sabba tudja tartani a stricit. Mert akkor általában az úgy szokott történni, hogy a gyerek ritkán kerül a lánynak a gyámsága alá, a lánynak a nevére, vagy a strici, vagy a stricinek a felesége, ami ugye elég nevetséges dolog, ő lesz a saját férje, gyerekének a gyámja, és ezzel folyamatosan sabban van tartva a lány, tehát nem fog elmenni, mert nem hagyja ott azt az egyetlen lényt, akit ő szeret, és akire úgy gondolja, hogy most már csak érte dolgozik, mert a strici már átverte, már utálja, már gyűlöli, de ott van még a gyereke, akit nem akar elengedni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha itt tudunk rajta segíteni, akkor így segítünk. Van egy egyházi létesítmény, amelyikkel, hát most már kevésbé szoros a kapcsolatunk, régen sokkal szorosabb volt a kapcsolatunk, és ugye akkor egyszerűbb volt a helyzetünk, mert gyerekestől, mindenestől fogtuk a lányt, és elhelyeztük ennél az egyháznál, és akkor, hát legalábbis, nem tudom mi, valami irányú segítség született, csak az a bajunk vele, és ezt azért mondanám, mert hogy az a tapasztalatunk az egyházzal, hogy a hitet, a vallást nyomják rá a lányokra, és az erkölcsi elítélést, ahelyett, hogy nem megbélyegzünk, hanem segítünk.
Szeretet.
Jézus mondta
nincsen
ezt,
ugye, hogy szeretet, én mesélek egy történetet, és azt hiszem, hogy ez volt, amikor ugye az egyházzal enyhén szólva betelt a pohár, amikor egy jó hosszú ideje készítettünk elő egy lánynak, egy nőnek a szökését, ma a 4 éves gyerekével együtt, csak vártuk az adandó alkalmat. És az adandó alkalom az úgy született meg, hogy a tudtunkon kívül este 10 órakor a lánynak sikerült a gyerekével együtt elszöknie, és szégyellem magam, de éppen azon az este nem volt bekapcsolva a mobiltelefon, és így a lány nem bírt bennünket felhívni, és egész éjszaka a 4 éves gyerekkel a vagonokba bujkáltak, és ott töltötték az éjszakát. És ugye reggel, amikor bekapcsoltam a telefont, reggel 7:30-kor, akkor ért el a lány, és akkor mondta, hogy akkor itt vannak a vagonban a gyerekkel együtt, akkor menjünk érte, elmentünk érte, fölvettük, és elvittük ebbe a egyházi létesítménybe, nem mondom meg a nevét úgysem, ebbe az egyházi létesítménybe, és egy 4 éves gyerekkel egész éjszaka való bujkálás után nem reggelit kaptam, hanem elvitték őket a templomba. Szóval, hogy ennyit erről.
Nem rájött volna
tehát ez most de nincsen problémám, mert lehet, hogy jót tett a lelki segítség is, csak nem akkor reggel, és nem ott volt akkor annak a helye, amikor rettegve bujkált egy egész éjszakát egy 4 éves gyerekkel, akinek volna. Ráadásul az éjszaka volt a születésnapja. Ez már csak egy adalék a története. Hát éhes volt a gyerek,
hát fáradt.
Hát egész éjjel nem aludtak, egyik vagomból a másikba járkáltak. Jó, én is hibás voltam, hogy a telefonom éppen azon az éjszaka nem működött, de nem voltunk felkészülve rá, hiszen megbeszéltük, hogy el fogjuk hozni, csak hát ugye neki adódott egy alkalom, hogy meg tudott szökni, és úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy 2 hét múlva is lesz, így van, hogy lesz több alkalom, tehát te is így voltál.
Hogy pont vasárnap jött az, hogy igenis, ha én másnap reggel nem jövök el, akkor biztos, hogy ott maradok, és akkor akárki mit mond, akkor már biztos, hogy akkor éreztem azt, hogy na, ha most másnap reggel nem kellett föl, és nem fogok elindulni, akkor több ilyen lehetőségem nem lesz. És fogtam magam ott is eljöttem.
Becsöngetett az irodába, és
csatlakozott.
Egy kicsit megszakítom ezt a sort. János, lenne egy kérdésem, hogy te ugye nem csak férfiakkal, hanem nőkkel, vagy nem csak nőkkel, hanem férfiakkal is.
Döntő többségében férfiakkal. Mint olyan.
Na most gondolom, hogy kisgyerekként, vagy kamaszként a lányok tetszettek, és gondolom a férfiakra talán nem nagyon gondolták.
Ezzel helyesbítanék.
Igen.
Első nagy szerelmem lány volt, mint olyan. Kaptam egy nagyapa anyai pofont, ilyen külön kihasadt a szám, mert észrevett, hogy 14 évesen mi csókolózunk, és hát uram, bocsá, ide, tehát egy ilyen jelzőt kaptam a mutertól, hogy ide te semmiféle maskos kurvákat nem fogsz felhordani. Jó, hát azt elkezdtem paskat felvenni. Tehát most nem tudom, hogy ki járt jobban.
Bocsánat!
Tök 8.
Nem, hát egy ilyen. Egy pofonton azért te nem leszel...
Nem, ez nem így volt. Mind a kettő. Tehát én, ahogy felkerültem Budapestre, én miskolci vagyok egyébként, amikor én felkerültem Budapestre, én úgy kerültem föl, hogy csak és kizárólag férfiak. Mint olyan. Eltelt az idő, elteltek évek, egyebek, és az élet úgy hozta, hogy összekeveredtem lányokkal is.
Tehát akkor te alapból meleg vagy?
Nem, ő biszexuális.
Igen. Ez e felé fejlődött, csak hát nagyon kevés az a nő típus, mivel én meg nem ilyen fogok hazudozni. Tehát, hogy én megismerkedem egy hölgyeményen, közlöm azt velem, hogy hát anyukám, ez van, én ilyen vagyok, e szerint megyünk tovább, ha akarsz velem jönni, ha nem, akkor ennyi. És...
Na ez mit jelent pontosan?
Tehát ez annyit jelent, hogy én közlöm bele azt, tehát meg kell adni azt az esélyt minden ember számára, főleg egy nőnek.
De őszintén csapt?
Nem
magánéletről
beszélünk, mint olyan, hogy visszakanyarodjunk az üzletre, párok szoktak jelentkezni, mint olyan házas párok, nem mondom, hogy szerelmes párok, de együtt élő emberek, tehát párok, és hát úgy, tehát ilyen így vannak a lányok.
Képbe.
De igazából akkor a férfiak
több férfián, sokkal több férfián, tehát döntő többséggel.
Hát az életvitele is inkább a férfi fele.
Igen. Tessék.
A férfinak vagy nőnek tekinted magad inkább?
Hát most, hogyha munkaruhában ülnék itt, akkor a kérdésed jó lenne, tehát akkor lenne helyén való. Jelen pillanatban szerintem látszik, hogy minek érzem magam, mert ha nem annak érezném magam, tehát nem férfinek érezném magam, akkor az utcán is simán felvállalnám azt, hogy női ruha egyben. De nem. Tehát nekem ez a munkám. Én kitaláltam magamnak Lizát, mint olyan. Én csináltam egy... Tehát megformáltam őt, és ő keres nekem pénzt. Idézőjelben. Tehát én saját magamnak vagyok a stricia. De tényleg. Igen, annó voltak olyan ambícióim, amikor felkerültem Budapestre, hogy én szerettem olyan meleg helyeket dolgozni, mint transzvesztett a sztárművésznő, aztán kiderült, hogy hát azért az nem is olyan egyszerű, még hogyha tehetséges vagy, akkor sem, hiszen vannak az ellenlábasok, meg az egyebek, teljesen 8, nem sikerült. És alakult valahogy a lehetőség, hogy ezt így megpróbálni. És bevált, és működik. És
kérdezem, miért lesz valaki prostituált, és hogy éri meg ezt?
Hát, hogy miért lesz valaki prostituált? Én amikor... Nekem nagyon, nagyon rossz gyerekkorom volt az Ági ezt nagyon jól ismeri oda-vissza. Tehát az én anyám, ő konkrétan arra volt jó, hogy megszűjjön. Ő már neveléssel, vagy ilyesmivel nagyon szeretett foglalkozni. Tehát 15 éves koromban döntöttem, hoztam azt a döntést, bármit lehet mondani egyébként erre, de nem hiszem azt, hogy egy 15 éves gyereknek jön egy olyan gondolat ok nélkül, hogy felülök egy 9.35-ös Budapestre induló express vonatra, és feljövök prostituáltnak. Mert én már nekem így kellett elindulnom otthonról, hiszen egy olyan helyet kellett találnom, ahol lakhatok. Én mindig egy korán érő típus voltam, tehát ezt tudtam, hogy merre felé kell ahhoz orientálódni, hogy biztonságban legyek. Illetve hát hiú vagyok, Én nem tudok utcán lenni, tehát ez nekem mindegy, az nem jöhet soha. És hát egy bentlakásos...
Hajléktalan.
Tehát találtam egy bentlakásos escort service irodát, 15 éves fejjel, ahol úgy működött a vendégfogadás, meg minden más, hogy ajtó zárva, tehát be voltunk zárva konkrétan egy lakásba, tehát akit eljön a személyszabadság, korlátozásra meg hasonlók. Csak akkor mehetünk ki a lakásba, amikor vendége volt megbeszélve találkozó egy bizonyos helyen. Személyigazolványomat azt az elején elvették még, tehát hogyha bármiféle rendőrségi razzia jön, nekem azt kellett mondani, hogy 18 éves vagyok, és tettelek. Tehát hogyha ott kiderül az, hogy én nem vagyok nagykorú, ott viszik az egész házat szerintem. És onnan megszöktem, elmentem dolgozni. Én egy non-stop élelmiszerboltban dolgoztam a Lumbak és Dob utca sarkán a 7. kerületben. Jelenleg egy CBA-ban ott, akkor non-stop volt, és egy nagyon jól éreztem ott magam. Összeismerkedtem két meleg fiatalemberrel, akik odavettek magukhoz, ismerték a múltamat, mint olyan, honnan jöttem, mi vagyok, egyebek, és ők azt mondták, hogy segítenek. Segítettek mindenféle hátsó szendék nélkül, ezt hozzáteszem, hogy nagyon fontos. Tehát a segítség az akkor segítség, hogyha nem társul hozzá semmiféle ellenszolgáltatás. És egy idő után, amiután helyre jöttem, meg minden, utána vettem ki egy albérletet, dolgoztam tovább, rendes, normál munkakörben, és kirúgtak. És elveszítettem a lakásomat is. Aztán megint elmentem dolgozni egy másik helyre, ahonnan ismételten kirúgtak csoda folytán 3 hónap után, miután be kellett volna, hogy jelentsenek. Ismerős a történet mindenkinek. És akkor azt mondja, itt volt elég. Tehát én velem, tehát ez lehet, hogy most ellenszemes lesz, tehát nekem senki nem fog játszani az életemmel. Mert az az én életem, én nem engedem meg azt senkinek sem, hogy nekem azt mondja bármikor, hogy na jó, akkor te most holnaptól neked nincs munkád. Mert ha az emberek nincs munkája, akkor az tudjuk, hogy milyen. És én azt mondtam, hogy megpróbálom ezt a dolgot, akkor már ismertem az Ágit, mint olyat, és hát ő mondta, hogy van egy ilyen újság, nevét mondhatjuk Tutti Frutti, én ott kezdtem el hirdetni 6 évvel ezelőtt, beindult, és elmondom őszintén, hogy én úgy voltam vele, hogy kiparancsol én nekem. Tehát itt akkor dolgozok, amikor úgy érzem, hogy tudok dolgozni, nem vagyok fenyegetve azáltal, hogy kirúgnak, az egészségemre úgy vigyázok, legjobb tudásom szerint kell vigyázni, hiszen az Ági akkoriban naponta elmondta, hogy óvszer, hiszen az kötelező. És hát nyugodtabb vagyok, tehát nincs annyi stressz az életemben. Tehát tudja mindenki azt, hogyha egy munkahelyre oda kerül az ember, mennyi embernek kell megfelelni. Tehát ott nem csak a főnöködnek kell megfelelni, sajnos ott vannak a kollégák is. Dolgoztam egy pékségben például. Havas Henrik írt egy könyvet Kurva Élet címmel, ott le van írva részletesen a történet. Pékségben dolgoztam, a szakmám pék cukrász. Nagyon látszott rajtam akkor is, hogy mi újságban. A kedves kollégáim megtették azt a viccet, hogy a kenyértésztába belerakták az apró butorszöget, és jóhiszeműleg nekiálltam a tésztát felvirgolni, és jóhiszeműleg tiszta bér lett az egész tészta, és ezen ők nagyon jót mulattak.
Társadalom hozzáállása más sem.
Tehát ezt én nem. Tehát akkor inkább azt mondom, hogy eladom a testemet vadidegen embereknek, nem érdekel, de az a vadidegen ember, amikor belép és azt mondja neked, hogy gyönyörű vagy, és tattarattara, és milyen jól nézel ki, meg ilyen jó fejű, meg olyan jó fejű, hogy az embernek kell az elismerés. És sajnos, hogyha az ember nem kaphatja meg az elismerést a normál életben, pedig nem vagyok egy rossz munkaerő, nekem nem büdös a munka, én bármikor el tudok menni dolgozni. Abban a percben, amit azt látom, hogy a társadalom hozzáállása, megítélése ezzel a fajta dologgal kapcsolatban olyan, mondhatom, hogy Európa szintű. Tehát ugyanúgy megbecsülnek itthon, mint mondjuk kint külföldön. Tehát Olaszországban soha ilyen problémám mondjuk nem lehetett volna.
Mennyire vagy a magad urat, hogy...
Én azt gondolom, hogy én 100%-osan vagyok a magam ura, mint olyan, miben? Tehát konkrétan?
Nem, hát pénzben, ahogy Jézusnál volt az, ugye volt feltett valaki, aki parancsolt még egy
aki
meg.
Meghatározott, nem. Hogy mentől
megint
hogy saját magam.
Nem, én magamnak, saját magamnak osztom be a munkarendet, hogy mikor dolgozom, hogy...
Senki, aki sarcok,
senki, semmiféle. Hát vannak, hát olyan sarcok vannak, amikor megbolondulok, és azt mondom, hogy én szerelmes vagyok.
És akkor jön a szerelem.
Jön a szerelem, és akkor a kedves lovagnak rögtön mindent elé.
Ez az, hogy az önszántam.
Tehát kényszerben, kényszerhelyzetben, hála Isten, nem vagyok.
Ugye még volt szó arra, hogy ugye a világ meg mi, hogy kötődik, keveredik össze.
Jönnek olyan vendégek, elkerülhetetlen.
Jó, nem lesz.
Ja?
Nem, hanem hogy pont ezt mondtad, hogy ez a szokásos budapesti történet, Váci utca, kedves külföldi vendég, két mosogós jó, hogy beinvitálja a külföldi vendéget, akkor esetleg az étteremben.
Az lehúzás, ez nem prostitúció, az kevered a dolgokat.
Azt kérdezem, hogy
az egy lehúzásos történet, az soha nem fog a férfivel az ágyba bújni, nem, de persze, még hozzá nem. Sem nyúlhat, és ezt nem prostitúciónak hívjuk. Azt lehúzásnak is, ez nem tartozik ide. Tehát ebbe a kategóriában az egy másik dolog.
Jó, csak ugye szállat, mint meg, hogy
nem, a szál az egy más szál, és az más fenevezet.
És a vendégkör is más, ott a
igen, tehát ott azért mondom, hogy ott a szálloda, étterem tulajdonos, a lehúzó és a lány is abból él, mert ugye bemegy a vendég és eszik 600 ezeré egy salátát, és ugye mindannyian tudjuk, hogy a belvárosban nincsen 600 ezeres saláta, de ki fogja fizetni, és abból a lányok is megkapják a maguk 40 ezer forintjukat, tehát többet nem, de annyit igen, viszont a háromszor megy be egy este salátát enni, azért nem rossz pénz az a 120 ezer forint érte. Csak az idegenforgalomnak nem tesz jót, de az egy másik kategória.
Igen, mert lejáratja az ország.
Igen, ismerjük azt a kategóriát is, mert ha bemegyünk a belvárosba, ugye azért ott minden sarkon ott van egy nightclub, ahol nem salátát esznek, hanem ott ugye más van, de az nem ide tartozik.
Jó, újabb kér.
Magát a tevékenységet, hogy éltek?
Hát, jaj, a tevékenységet?
Normális a vendég, jól. Én hál' Istennek meg olyan normális vendégeim vannak, hogy... Sokszor azzal hülyéskednek, hogy atyám, úgy jövök hozzá, mintha az asszonyom lennél. Úgyhogy jól, hál' Istennek, jól elbeszélgetünk, sokat tudnak rólam, én is sokat róluk, úgyhogy már így tudod, idegenek nincsen, akinek magyarázkodnom kell, hogy mire vagyok képes, mi mennyibe kerül. Már
na, akkor ezt oldjuk meg azzal, hogy milyen korú, milyen
munkakörülbe.
Jó, de nem úgy értem, tehát akik téged úgy megkerestek, akár 20-tól 60-70 éves korig, gondolom a családi állapotok az általában nős, milyen végzettsége, mivel hát mondtad, hogy azért beszélgetni szoktatok, tehát valószínűleg tartom, hogy ez is szoktatok.
Némelyik nem mondja meg, hogy mivel foglalkozik, én meg nem kérdezem.
Ügyelnek a vendégek a kétlétes nekem is intézte a kérdés, hogy én hogy írom neked, gondolom. Nekem nem okoz ez egyébként különösebb problémát. Én megvallhatom itt mindenki előtt, hiszen őszintén beszélgetünk arról, hogy szó. Én egy nymphomán ember vagyok. Ennyi. Tehát én amit csinálok, én azt szeretem. Tehát én ezt valamilyen szinten szeretem csinálni, máskülönben nem bírnám ilyen ennyi ideje. Persze már vannak gondolatok, hogy váltani kéne majd egyszer valamikor,
előbb-utóbb,
mert hiszem se szebb, se fiatalabb nem leszek, sőt már vannak újak mögöttem, ezért képzem magam, hogyha előbb-utóbb eljön a close, az árás, mint olyan, akkor legyen a kezemben egy számítógépes papír, egy akármilyen más papír, egy nyelvvizsga, amit az Egyesületnek köszönhetek, nem a Magyar Államnak, mert az csak szórakozik az Egyesülettel, hanem az Egyesület érte el
azt.
Hát jó, persze, csak hát fizessék is ki konkrétan azokat a pénzeket, aztán majd beszélhetünk. Tehát igazából nekem nem okoz problémát, jogomban áll, minden lesz, minden vendégnek kell mondani a telefonba. Neki is, nekem is jogomban áll azt mondani, a dolog megtörtént előtt az ajtóban, hogy köszönöm, nem. Én mindig arra törekszem, ha bejön egy vendég, és tudom azt, hogy csokolózni szeretne, de mondjuk szájszaga van. Nem fogom neki azt mondani, hogy gyere be azért, mert ott hagy nekem x ezer forintot, mert az a vendég nem fog úgy kimenni, hogy jó, most bocsánat a szófordulat, egy jó szájízzel. Tehát úgy fog kimenni, hogy látja rajtam azt, hogy nem szívesen, húzóckodok, egyebek. Nekem nem az a dolgom, mert hogy csak a pénz, és aki látják azt, hogy csak a pénz, azok gyorsan kirastálódnak pillanatban. És én mindig arra törekszem, hogy a vendég úgy menjen el, hogy tényleg jól érezte magát, tényleg oda tudtam magam rakni 100%-osan, és előfordul igen olyan, hogy azt mondom, hogy ne haragudj éppen. Nem mondom azt, hogy miért nem, azt mondom, hogy éppen közben jött valami, ne haragudj majd legközelebb. És akkor én este kezdve nem mentem bele az ő lelki világába, most mindenki azt, hogy figyelj, ne haragudj, szájhigiénés problémád van, vagy akármi. Ugyanakkor volt már olyan vendég is, aki tolószékkel érkezett, és hogy nekem a lakás megközelítése olyan, hogy egy 12 fokos lépcsőn kell lejönni, na most én nem építek be rámpát, meg egyebeket. Felmentem úgy, ahogy vagyok, klakba, frakba, női ruhába, lesegítettem a kerekesszékével, és együtt voltunk. De tiszta volt, ápolt volt, hogy normális volt, nagyon jól elbeszélgettünk.
És kicsit, te nekem van lehetőséged nemet mondani?
Persze, persze.
Mindenkinek van.
Most már van.
Ja, igen.
Hogy?
Bocsánat, hogy én is közte szóltam. De mondom, most már van.
Igen, igen, igen. Igen.
Most már gyakrabban mondani.
Régebben azért elhajtó volt.
Régebben is megtettem azért.
Megtetted, azt tudom, tehát ezt nem kell bizonygatnod, hogy régen is megtettem. De a pénz az azért az nagyobb hajtóerő volt, hiszen ha nem vittek haza elég pénzt, akkor hazamentek, mint amely reggel 10 órától éjjel 2-ig dolgoztak, és akkor utána kialudta magát, ugye, mert az nem kelt föl, az éjjel 2-től hajnali 7 óráig mondta nekik a magáért, hogy miért kerestek kevés pénzt, és akkor ugye 7 órakor lefeküdhettek, 9-kor keltek, mert ment a vonatjuk, hogy dolgozzanak vidékre.
Sőt, se feküdtünk, mert
vagy le se feküdhettek.
Akkoriban tényleg, igen. Ahogy így az alvilágról beszélgessünk, akkoriban az utána csúsztam a kábítószerbe is. És már egyszerűen annyira benne voltam, hogy amikor hazamentem, már tudtam, jó, beálltam. Ő pofázott, mindenki ott ült, és akkor én csak stresseltem, kacagtam, de most már hál' Istennek.
Mind a kettőtökhöz lenne a kérdés, hogy milyen hobbitok van? Mi az, amiben szívesen belemerültök, kikapcsolódás talán?
Csavargás és a zene.
Hát ugyanígy én nagyon szeretem a zenét, szeretek szórakozni. És hát én nekem így most így bicikli, de bicikli minden minőségben.
Mit gondoltok, hány évig fog ez megtartani? És utána mit szeretnétek?
Hol egy tükör?
Hát igen, ez jó kérdés, ez mindig, mert nem tudom. Ezek konkrétan nem tudok választani.
Jó, én most
iskola, igen. tanulni, végre nem rakszolva. Van lehetőség arra, hogy tanuljon, és ez most végzett el az iskola, vagy egyesületnél egy iskolát, egy számítógépes iskolát.
Amit én is szerettem volna, csak hát én lecsúsztam.
A Gizus meg most lett ugye felszabadított rakszolva, úgyhogy ő most jöhet, szeretnénk indítani szeptembertől. Egy manikűr, pedikűr, műkörmös iskolát, meg egy szabász varrász. És hát én bízom benne, hogy valamelyiket majd választani fogja.
Mondjuk az én, tehát nálam azért ez másképp van, mert tehát én amikor ezt elkezdtem 6 évvel ezelőtt, 19 évesen, én vékony voltam, sokkal
fiatal.
Nem az, hogy fiatal, hanem feminin vonásaim voltak. Na most azért most sem rossz a történet, ha összerakom magam, de már nem ugyanaz. Tehát ezt tudni kell, hogy nem ugyanaz. Előbb-utóbb ebből kifogok. Pontosan, tehát lesznek újak, én soha az életben nem fogok magamnak berakatni műmelleket, mert nem érzem, hogy nekem arra szükségem lenne. És hát előbb-utóbb, tehát én még ott szeretném abba hagyni, mielőtt még nevetségessé válok.
Igen.
Tehát most még azon a szinten vagyok, hogy most még tudom azt a nívót hozni, amit kell ebben. De ez szerintem 2-3 év múlva, tehát hogy mondjam, Liza és János nem ugyanaz. És nagyon sokszor előfordul az, hogy néha előjön Liza, János, tehát így ebben a formában is. Erre vigyázni kell, ad egy. Ad kettő pedig, hogy tehát a Liza az azért is van, hogyha esetleg valamikor, valaha az életben másfelé fogok keveredni, vagy egyebek, soha senki ne tudja rám azt mondani, hogy én tudom, hogy te ezt csináltad. Mert a jó anyám nem ismert meg a Balázsóban, amikor bementem. Konkrétan, tehát igazából leveszem, berakom egy zacskóba kis kellékeket, és mit tudom, elrakom a szeknél miért, és akkor az ott lezártam.
És ez mennyire lett, akkor ez most, ezt valahol a vállalás, és akkor mint, hogy nem tudtad, és azt mondod, hogy nem akarod majd, hogy később esetleg össze, nem akarod összemosni a kettőt, de elválasztod.
Nem, semmiképpen sem szeretném.
Viszont meg is vállalod, tehát hogy vállalás, nem vállalás, mennyire, hogy különül, nem különül.
Mármint a nő is a férfi szerepeket, mint olyat, hogy összekeverni?
Hát igen, ahogy mondtad, hogy nem, ezt nem,
nem
akarod.
Hát mindig, tehát mindig tudni kell azt, hogy ebben a fajta műfajban tudni kell azt, hogy mikor és hol, hogyan viselkedik az ember. Tehát ugyanazt a főzni, sajnos Magyarország mentalitása és Magyarország hozzáállása már elindult egyfajta nyitottság felé, de még mindig nem annyira, hogy én azt merjem mondani, egyébként sem mondanám, mert nincs meg bennem ez az ambíció, de hogyha még bennem lenne, akkor mondjuk én még mai napig sem tudnám azt mondani, hogy én ezt felvállalom utcán. Mert nem vagyok hajlandó saját testi épségemet kockára tenni. Mert vannak vad emberek, látjuk televíziontja magából. Tehát addig ezt így nem. A másik, hogy ez így tehát tényleg csak azért, mert legalábbis lehet, hogy ez csak az én rossz gondolatom, hogy tényleg nem lehet össze, tehát Ágit nem lehet felismerni női
ruhában. Nem, ezt én azt akartam, mert amikor mi először találkoztunk, egy petíció átadásán volt
emlékszel. Igen, voltunk a Lévai
Katalinnál, és mi, ez egy 4-5 éve volt, hogy ismerjük
egymást. 4 éve,
akkor és bemutatkozott nekem.
Tortszülöttesély egyenlőség.
Igen, bemutatkozott nekem. Csak néztem, és másnap találkoztunk, de akkor így volt. És meg ő kérdezte meg, hogy nem ismersz meg, és akkor nézek el, hogy úristen, mivel voltam ezzel, vagy
így? És akkor lett az így,
hogy mi van? És akkor mondja, hogy ő kicsoda, és így is a fél tévesen.
Ági, azt kérdezi tőled, hogy neked van rálátásod, hogy mennyire sikerül kilépni ebből a munkakörből? Mennyire tudnak megújulni? Ugye megmondtad, hogy különböző oktatási módszerekre próbáltunk segíteni rajtuk.
Hát ha akar, ha nem, ugye előbb-utóbb eljön az az idő, amikor a prostitúcióból kitelik az ideje. Na most éppen ez a cél, hogy amikor kitelik az ideje, akkor ne padlóra zuhanyom, nem maradjon hajléktalan munkanélküli, hanem pont ez az egyesületnek a feladata és célja, hogy oktatás minden körülmények közben vezessük őket be egy iskolapadba, mutassuk meg nekik, hogy képesek vagytok arra, hogy akár 10 évet, 15-öt eltöltöttél a prostitúcióba, tudsz tanulni. Ha tanulsz, akkor van rá esélyed arra, hogy esetleg egy másik munkahelyen is megálld a helyedet. Azon kívül arra rábeszélni a lányokat, hogy ne úgy éljék az életüket, hogy könnyen jött pénz, könnyen megy. Hiszen ez a nagy tapasztalatunk, hogy amikor valaki szabad és független ember, tehát ugye nem volt rabszolga, mint a Gizi, és ha megkérdezem tőle, hogy és 4 éve vagy prostituált, és minden mit van? És akkor azt mondja, hogy van 50 pár ridikülöm, és 120 pár cipőm, és nem tudom, hogy hány kabátom, és ruhám, és plazmatévém, és a legfontosabb kelléked van, az otthonod. Ja, az nincs, még mindig albérletben lakom. És akkor ez marad az albérlet, igen ám, csak hogy ha a prostitúció megszűnik, akkor ugye sokkal alacsonyabb jövedelemmel tud majd elhelyezkedni. Ebből a jövedelemből nem tudja fizetni már az albérletét. És egyenes út vezet a társadalomba való, hát hogy is mondjam, enyhén szólva, lesüllyedés felé, és ez az, amit nem szeretnénk. De ezért vannak olyan programjaink, hogy oktatás, hogy a takarékosságra, hogy közgazdasági szempontok, hogy biztosítások, hogy albérletből való kikerülési lehetőség, tehát hogy hogyan tud hitelbe vásárolni lakást, és gyakorlatilag egy teljes, széles körű repertoárral működik az egyesület, mert hát itt a gyermek elhelyezéstől, a vállástól, a nem tudom én megmondani, hogy mitől, mindennel foglalkoznia kell az egyesületnek. És hát ugye ez az egyetlen kivezető út, hogy meggyőzzük arról, hogy ha ha egyszer elérkezik a vége a prostitúciónak, na akkor csak akkor tudsz új életet kezdeni, ha van terved, és van valami végzettséget hozzá, mert ma tudjuk, hogy 8 általánossal viszont nagyon nehéz elhelyezkedni.
Van-e rá példa, ugye, mert minden esetben felmerül az, hogy való egy ilyen lelki kiégéshez vezethet ez a munka. Tehát van-e az ismeretedben olyan példa, hogy valaki abba hagyta a prostitúciót, sikerült párkapcsolatot kialakítani, és hát ugye semminek a mélyre nem lehet lelátni, de úgy látszólag megtalálta a úgymond normális ember életet.
Tehát természetesen nagyon szomorú lennék, hogyha erre nem lennének példák és nem lennének minták, mert akkor azt gondolom, hogy az Egyesület elmúlt közel 10 éve nem ért semmit, hiszen többek között az is a feladatunk, hogy fölkészítsük őket arra, hogy azért a prostitúción kívül is van egy élet, van egy világ, és abban a világban el kell indulni, mert a prostitúció az nem élethosszig tartó foglalkozás. És bizony nagyon sok esetben vagyok esküvőre meghívva, szinte minden esetben, amikor a lányoknak gyerekük születik, akkor talán az elsők között vagyok, akit SMS-ben értesítenek. Tehát hogy rengeteg jó példát tudok fölmutatni.
Sok lányok az anyukája.
Igen, köszönöm. Igen, a Jánosnak el kell menni, ő szeretne.
Köszönöm.
Tehát, hogy hogy kell jó példának lenni, de vannak ettől olyan példák is, amit elő szoktam szedni a lányoknak, az utcán dolgozó lányoknak, mert hogy sajnos ebből fehér olló és keveset tudok mutatni. De én ismerek olyan utcán dolgozó lányt, aki 5 évet dolgozott az utcán, és másfél évvel ezelőtt vett magának 27 millió forinté egy lakást. Azt berendezte. Most BMW 3-as újat akar venni magának, jogosítványa van. De az utcán dolgozott, ez a fehér holló, de mégis mindig őt szoktam előrángatni a kalapból, amikor, hát jó példát kell mutogatni, nem a rosszat, amikor arról beszélünk, hogy van kiút ebből. És ha már belekezdett, akkor igenis úgy legyen vége, hogy megérte. Nagyon sok olyan lányt tudok, akinek mondjuk az iskolai végzettsége az nem 8 általános vagy szakmunkás volt, hanem felsőfokú végzettséggel diplomás lányok voltak, akik bejöttek a prostitúcióba, pont azért, mert pénz van benne, és eltöltöttek benne 3-4 éven, és utána visszamentek, és egy jó vállalkozásba kezdtek, ami ma is működik, de ismerek olyan orvost, akivel úgy találkoztam, hogy prostituált volt, és az egyetemi parkban ült, és ma már gyakorló orvos, tehát azt hiszem persze, hogy ezek a ritka példák.
Most ők a későbbi párkapcsolatukban bevallják általában, hogy ők miként dolgoztak?
Hát az attól függ, hogy a párkapcsolatuk honnan ered. Ha a prostitúcióból ered a megismerkedésük, és mondjuk az ő kedvéért szakította a prostitúcióval, akkor ugye akkor adott, hogy ezzel most nincs mit kezdeni. Ha viszont nem onnan, akkor igyekeznek megpróbálni csak valamennyit elmondani a múltokból, aminek nem sok köze van a valósághoz. Mondjuk az esetek túlnyomó többségében pont azért, mert felbukkanhat mindig a múlt, azt mondják, hogy táncoltak. És akkor aztán egy párkapcsolatban a tánc mellé esetleg mindenki osztársít, amit akar, de ezzel szokták a legjobban leplezni, hiszen elkerülhetetlenül mindenhol a felbukkanjon valamit.
Jobb a kérdések vannak?
Azt szeretném megkérdezni, hogy nem félnek-e a prostituáltak az AIDS-fertőzéstől, és hogy volt-e ilyen eset, tudod róla?
Igen, tudunk róla, de hát, ha megnézzük a magyar statisztikát, hogy hány HIV-fertőzött beteg van Magyarországon, és mennyi ebből a prostituáltak száma, akkor ugye rá lehet jönni, hogy abból a pár ezer HIV-fertőzöttből, ami Magyarországon van, abból a prostituáltak száma 9. És ezt szeretném hozzátenni, hogy ez a mi tudtunkkal, hiszen senki nem kötelezett arra, hogy ezt ő bevallja. Megtisztelő bizalomként kezeljük, ha egy egyesületi tag, vagy aki nem tag, de prostituált, megkeresi az egyesületet, és elmondja. De én úgy gondolom, hogy a lányoknak és a fiúknak a 98%-a az, aki tudja, hogy a nemi aktus által fertőződnek meg elsősorban HIV-vel. És az egyesület erre nagyon nagy hangsúlyt helyez. Mi? Hát most már 9. éve vannak szórólapjaink, ami természetes dolog, hogy szinte minden prostituáltnak kezébe jut ez az egészségügyi felvilágosító szórólap, hogy az egyesületnek nagyon fontos feladata az, hogy az obszert ingyenesen osztogassa a lányok között. Ezzel is felhívja a figyelmünket annak a használatára. Lépéseket tegyünk az ellen is akkor, amikor az utcán a rendőr úgy próbálja ellehetetleníteni a prostituáltnak a helyzetét, hogy a táskájában lévő óbszereket kiveszi és kiszurkálja a golyóstollal, és visszaadja neki azzal, hogy na, akkor most már nem fogsz kurválkodni. Ettől sajnos fog kurválkodni, tehát, hogy nem ez a megoldás. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, azon kívül, hogy ilyen drága az orvosi vizsgálat a prostituáltak számára, mint amit elmondtuk. Ezzel együtt az egyesület folyton keresi azt a lehetőséget, ahol minél olcsóbban tud különféle szerződések megkötésével orvosi vizsgálatot létrehozatni. Például most Budapesten az egyesület talált egy olyan orvosi rendelőt, ahol a 66 ezer forint helyett 17 ezer forint az orvosi vizsgálatára, aztán politikai kampányban elindult egy mobil szűrőbusz, amit hát másfél évig harcolt az egyesület, másfél évig sírtunk hivatalból hivatalra, amire megszületett, megalkottuk ezt a mobil szűrőbuszt, ez ment is 6 hónapig, addig támogatta a magyar állam. 100 lépés program, 64. lépése. Mindannyian tudjuk, hogy a 100 lépés program volt.
Hát nem sok.
Semmi, tehát mi is 64. lépésként megállították a mobil szűrőbuszt, és most természetesen jó pénzért bérbe adták, de hát ez már meg sem le bennünket. Viszont ennek a mobil szűrőbusznak volt hatalmas eredményei. Ez a mobil szűrőbusz házhoz ment.
Bocsánat, ez milyen szűrés?
Prostituáltnak kötelező szűrővizsgálata. Ez náluk úgy szól a kötelező vizsgálat, hogy AIDS vizsgálat, tripper, szifilisz, hepatitis és klamidia. Ez az 5 kötelező, ami szexuális úton terjedő. És ugye ez a mobil szűrőbusz, ez kifejezetten erre az 5 vizsgálatra vizsgálta meg a lányokat, és ez arról szólt, hogy nem a lányoknak kellett bejönni egy rendelőintézetbe, hanem ez a mobil szűrőbusz ment oda, ahol a lányok dolgoztak az utcán. És akkor mivel már ott volt helyben a busz, ott volt az orvos benne, ott volt az asszisztensnő, az összes felszerelés, ott volt az egyesület, határozott módon betereltük ebbe a mobil szűrőbuszba a lányokat, meg még a striciket is a lehetőség volt rá, hiszen őket sem lehet szűrni.
Hát ő nem az is emberek.
Úgy gondoltuk. És a lakásban dolgozó lányok pedig úgy jutottak hozzá a mobil szűrőbusz szolgáltatásához, hogy minden héten, kedden és csütörtökön este 8 órától, ameddig igény volt rá, sokszor hajnali 2-ig vagy hajnali 3-4-ig a Népligetbe állt ez a mobil szűrőbusz, oda lehetett jönni. Itt senkitől nem kérdeztünk semmit. Aki odajött és azt mondta, hogy neki van 10.000 forintja, mert 10.000 forint is gazdaságosan működött a szűrőbusz, szeretném hozzátenni ezzel a szűréssel, akkor ugye gondoljunk bele, hogy a 66.000 forint milyen gazdaságos, de ezen nem volt nyereség, ezen a 10.000 forinton csak 10 forint, de én úgy gondolom, hogy ez éppen elég nyereség volt ez a 10 forint rajta, és aki odajött és azt mondta, hogy van neki 10.000 forintja, az beszállhatott a mobil szűrőbuszba, megvizsgálta az orvos, vizsgálat után lehetett kérdezni, mert ez nem egy ilyen futószalagos vizsgálat volt, hogy gyorsan levesszük a kenetet és viszontlátásra, tehát itt mindenki megkérdezhette az orvost, ha felmerült benne valamilyen kérdés, az egyesületnek ott volt két szociális munkása, aki szintén utána bárkivel leállt, beszélgetett erről a témáról, szórólapokat osztogattak, tehát ez jól működött 6 hónapig. Főállású alkalmazottja az egyesületnek egyetlen egy van, ez azért van, mert a pályázatoknál előnyt jelent, hogyha főállású alkalmazott is van, ez az egy főállású alkalmazott én vagyok, 56.000 forint és szeretném hozzátenni, tehát csak miatt félreértés lenne, és az összes többi az pedig vagy eseti megbízással, vagy pedig ingyen dolgoznak az egyesületnél, és jelen pillanatban 17-en dolgozunk. Nemben szociális munkások vannak, jogász van benne, közgazdász van, pályázatíró, könyvelő, ügyvédek, tehát minden olyan területre, amit gyakorlatilag itt el kell látni, mint amit felsoroltam, mindenhez van szakemberünk. És mivel ugye sok esetben ingyen dolgozó munkatársaink vannak, így nem mindig azt jelenti, hogy a nap 24 órájában a rendelkezésre állnak a lányoknak, de meghatározott időpontban már mikor el lehet őket érni.
Nemesens meg egy ilyen magyar társadalmat, úgyhogy szerintem, hogy ugye, ahogy rögtön hozzád, hogy csokkolom, minimálom vagyok, tehát hogy nem, hogy ez tényleg van, hogy csinálod valamit, akkor szépen lehet megfizetni.
Én ezt erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert ezt a civil szervezetet annyian és annyiféleképpen támadják. Azt is megmondom, hogy miért, hiszen az egyesületnek az alapító okiratában is nyíltan szerepel, tehát mi nem susmusolunk, hogy mi a prostitúciót egy legális tevékenységnek tekintjük. Valljuk, hogy a prostitúció megoldása a rendezett körülmények között közévaló tétele, és hát ebből kifolyólag azért elég sok támadás ér bennünket ilyen-olyan oldalról, mondhatnánk, hogy feminista oldalról és hasonló oldalakról, és ugye nagyon sok szem van az egyesületen, tehát minket aztán nagyítóval néznek folyton egyfolytába, és nem szeretnénk, hogyha pont ezért hangsúlyoztam ki, hogy például nem szedünk tagdíjat az egyesület tagjaitól, ez mind azért van, hogy nem szeretnénk, ha olyan vádak érnék az egyesületen, hogy azok az emberek, akik itt dolgoznak, az azért szedik a tagdíjat, mert a saját zsebüket gazdagítják, és nehogy Isten ők is az alvilág előre tolt szekere, mint ahogy sokan nevezik ezt a civil szervezetet, csak azért, mert vállaljuk alapító okirat szerint, hogy a prostitúció legyen legális, és ami nagykorú, erőszakmentesen a saját elhatározásából úgy dönt, hogy prostituált akar lenni, na akkor legyen joga, és az olyan rabszolgáknak pedig segítséget kell nyújtani. És amikor segítséget nyújtottunk, akkor el kell döntenie, hogy mit választ. Továbbra is a prostitúciót, vagy pedig egy másfajta utat, de ehhez hozzá kell segítenünk, hogy mindkettő választáshoz joga legyen.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ezek a prostituáltak, hogy fizetik a társadalombiztosítást, vagy a nyugdíjjárulékot, mert hát azért az, hát akkor hogy kapnak majd nyugdíjat, majd később valamikor, tehát valami, akkor is végül is érjük kell valamiből. Hát
igen, elmondtam valószínűleg, hogy nem voltál itt az elején, hogy a magyar törvények értelmében a prostituáltnak egyéni vállalkozónak kell lenni, és mint minden egyéni vállalkozó magyar gond, természetesen ők is fizetik a társadalom biztosítást és minden egyebet. Noha, bevallom őszintén, ez 2005-ben kezdődött el, és igazából a gyakorlatban 2007-ben indult el, mert hogy mi addig, és én ezt a mai napig is vallom, hogyha a magyar állam komolyan veszi a New York-i egyezményt egyik oldalról, amikor a kötelezettségét kellene teljesíteni, és ki kellene jelölni a türelmi zónát, a másik oldalról pedig azt mondja, hogy adót fizes, akkor én ezzel nem értek egyet, mert vagy mindenre vonatkozik a New York-i egyezmény, vagy semmire. És ugye a New York-i egyezmény az azt mondja ki, hogy mindenki, aki a prostituált jövedelméből hasznot húz, második személy, az bűncselekményt követel. Na most ebben az esetben, amikor a magyar állam adóztatja a prostituáltat, az én elveim szerint ő ugyanolyan strici, mint bármelyik strici, csak hogy én ebben is pert vesztettem Magyarországon, és miért is nem lep meg ez engem, hát nem is tudom. Tehát ugye elvesztettük ezt a pert Baranya megyében, ahol az APEC visszamenőleg megbírságolta a prostituáltakat, mert nem volt vállalkozói igazolványunk, és mi ezt megtámadtuk bíróságon, mert hogy mi a New York-i egyezményt magasabb rangúnak tartottuk, mint az APEC-ot, el is vesztettük Szörén Szállan azzal a bírósági megfogalmazással, hogy a magyar alkotmány azt mondja ki, hogy minden jövedelem adóköteles jövedelem, és nincs oda téve, hogy kivétel prostituált.
Mint a rendőrsége kapcsolatban, amire az előbb...
De egy pillanat, még itt az úrnak válaszoltam a kérdésére. Tehát ebből kifolyólag ő bizony adófizető, TB-járulékot fizető állampolgár.
Csak erre voltam kíváncsi, mert sajnos mostanában most nem önökre gondolok, hanem sajnos most már mindenkit azzal értesítik, hogy aki nem... mert tojkártya alapján gondolom, nekik is van tojkártya.
Neki tök mindegy, mert ő neki a munkájáért, tehát a munkájához szükséges tevékenységhez, orvosi igazolásért amúgy is pénzt kell fizetni. Ő hiába fizeti a társadalombiztosítást, a prostituáltnak nem jár ingyen az orvosi vizsgálat a prostitúcióhoz. Neki fizetni kell érte, ő ebben is harmadrangú állampolgár, meg még sok minden másban.
Nem, hanem van egy magyar állam elég jó strici.
Hát a legjobb strici, hát a legjobb strici Magyarországon. Csak azt nem értem, hogy nem mindig jó strici. Mert hogy akkor, amikor egy lányt 60 napos elzárással sújt az állam, azért, mert nem a türelmi zónában áll, amit az állam nem jelölt ki, akkor az a te adódból, meg a mindannyiunknak itt ülő adónkból egy prostituált egynapi elzárása 7000 forintba kerül. Tehát 420000 forint. Ennyi. Ekkor már nem jó. Mert miért nem? Mert az erkölcsi megítélés, na, ha nehogy már kijelöljük a türelmi zónát, oldja meg a prosti maga, hogy hol álljon. Tehát egyik kézből így szórjuk a pénzt, a másikban meg nem számít a New York-i egyezmény, nem számít, hogy a magyar állam strici vagy nem. Én mondhatom nyugodtan, engem ez már nem zavar egyetőbb éjjel. Persze, hogy benne maradhat. Hát ezt mondom, Hát nem egy hangfelvétel, hát én a televízióban elmondtam, tehát én most nem zavar. Hát most hol zavar ez? Mit csinál velem, nem mondja rá?
Hát egyébként pont azt kell csinálni, hogy árva borókat csinált, hogy fölhívni egyszer a Frédi bácsi.
Akkor ezek szerint az árva borókat látta?
Persze.
Na hát és akkor azt tudja, hogy miből készült az a Bacsó Péter film.
De azt nem tudom, azt tudom, hogy nem így van.
Az nem, de hát az az Egyesületnek az első oktatási projektje. Azt filmesítette meg a Bacsó Péter. Az első refopos pályázatunkat, az volt a reklám és marketing. Abból készült ez a játékfilm. Annyi az eltérés benne, hogy nem vásárolt érettségivel kerültek be a lányok, mint az árva boroka, de azon kívül minden úgy van, ahogy ott volt. Tehát, még amikor az árva borokkal az első tanítási napra mezitláb ült be, mert nyomta a cipő a lábát, új cipő volt, még az is igaz, mert hogy ez az Adél volt, aki az első tanítási nap azt hitte, hogy tanívnyitó lesz, csak megkapják a könyvet, és ugye mehetnek haza, közben rendes 5 órás tanítás volt, és tényleg vadonat új cipőben volt, és végigült a tanítást mezitláb. De az a mi első pályázatunkkal, az első oktatási pályázatunkat dolgozta fel.
És a rendőrséggel kapcsolatban van egy olyan mondani valam, hogy egyszer találkoztam egy rendőr, és valahogy nem tudom már, hogy nem szóba került ez a dolog, és akkor elköszön azt, hogy a jó szórakozást kíván a hölgyekkel. Még rendőrök is vannak olyanok, akik igazából nem nagyon veszik, szóval akik nem
adja a szépen. Rendőr is ember, tehát...
Az is ugyanúgy ember, azok is igénybe vehetnek ilyet.
Tehát igénybe is veszik.
Igénybe is veszik, persze.
Tudod, az a baj,
hogy... Megemlítettem neki, nem említettem, hogy én szoktam meg, vagy nem szoktam, de aztán hozzá, csak az, hogy megemlítettem, hát van ilyen is az osztályban, stb. És mondom, hát jó szórakozást a hölgyek.
Tudod, ebben az a probléma, amikor a rendőr is ember, azt elfogadjuk, és egyetértünk vele,
persze,
hogy igénybe veszi a prostituált szolgáltatását, csak hallgassál végig. Csak azt nem tudom elfogadni, amikor a rendőr a prostituáltal szemben az erkedvezményt érvényesíti. Az már elfogadhatatlan számomra. Az erkedvezmény az azt jelenti, hogy én szolgálatban lévő rendőr vagyok, vagy ingyen kefélsz velem, vagy előállítalak.
Ha mondjuk az nagyon persze, az...
Na, igen. Hát, ugyan már nézzük meg a Zsanett ügyet. Én kapásból fel tudnám neked sorolni legalább 30 olyan eseten, mint ami az volt.
Teljesen normális.
Legalább 30 olyat kapásból. Olyat, amikor a Dunába belelökték télen, miután megdugták. És be semmi, bement a kapitányságra, hogy feljelentést tegyen az ügyeletes tisztnél. És úgy zavarták el a lányt, hogy azt mondták neki, hogy a kerületben nem láthatunk meg, ezért már bejöttél. Nem a Dunába fogunk belökni, hanem ettől súlyosabb problémád lesz. Tehát, hogy ennyit. Na, szóval ennyit azért a kedves rendőr urakról. És akkor itt a bizonyos kerületi rendőrkapitány, ahol elhíresült ebbe a kerületben ez a történet pár évvel ezelőtt, hiszen ez innen ered a Tököli útról, ez a szülőhazája ennek az erkedvezményezett történetnek, akkor azt mondta, hogy hülye az egyesület. Most nem én vagyok a hülye, hanem ő, aki nem jár utána a történetnek. Na, ez viszont benne maradhat, mert ezzel egy éven keresztül harcoltam.
És hogyha szóra ajándéként bérleteket adnátok eleve?
Hát, ha nem állítja elő, akkor kap 10%-os bérletet. Igen, tehát vállalja az ember, amit tesz. Én is ezt mondom, hogy vállalnom kell, tehát, hogy a saját magam életéről, talán a családom is az egész hozzáállása, amikor én ezt nyíltan vállaltam, és először megjelentem a televízióba, mint egy ilyen szervezetnek, a nem is vezetője voltam akkor, még csak szóvivője, hát én is kaptam hideget és meleget, megmondom őszintén, a testvéreim egyszerűen ki voltak akadva és fel voltak háborodva, hogy hogy képzelem én ezt, hogy hát egy ilyen dolgot vállalok. És azt mondtam, hogy gyerekek, megtehetitek, hogy azt mondjátok, hogy nem vagyok a testvéretek. És akkor ezzel az ügyet lezártuk. Ha viszont úgy gondoljátok, hogy a testvéretek vagyok, akkor tudomásul kell vennetek azt is, hogy miért harcolok. Ennyi. Ma már különösebben nincs belőle a probléma, tehát nem igazán. Talán egyetlen egyet szokott mondani a kisebbik, a másik, hogy benne legyen, hogy szegény anyu, ha látna, Istenem. Vannak minden második hónapban eszébe jut, és összecsapja a kezét, hogy jaj, szegény anyu, mit szól hozzá. Az én anyukám meg a nagymamám, azok nagyon vallásosak voltak, és ez...
Magában jövő az se baj, ha őszintén gondolja az ember. De ha nem őszinte, akkor meg mindegy, hogy hívő vagy nem hívő.
Na jó, ő biztos, hogy őszinte.
Biztos.
Az én nagymamám az, hát az semmit nem gondolhatott őszintében.
Te segítesz a rossz helyzetben, ne
is. Igen, csak a megítélés az nem ilyen. Tehát én özvegy vagyok, de például a férjem családja azt mondta, hogy szégyelljem magamat, hogyha megkurcolom a férjemnek a nevét, és mondtam, hogy bocsi, nem, mert hogy ugye a lánykori nevemen vagyok, tehát nem hiszem, hogy valaki elkezdene tippelgetni, hogy hogyan is hívták a férjemet, ugye főleg miután már meghalt. Nem hiszem, hogy ezzel én megkurcoltam a férjem családjának a nevét. Tehát ugye ez ugye például nem is már tartjuk emiatt a kapcsolatot.
Újabb kérdés?
Már csak annyi, hogy ugye van a pornóipar, ami Magyarországon szinte egész jól megy. Na most azoknak soha nem volt olyan megítélésük, mint amit mondtam, hogy háború előtt ugye a nyilvánosságoknak. Mégis kitalálták most ezt a felnőtt filmes modellt, és ezt teljesen nem elfogadhatóvá próbálják meg ezáltal tenni.
Hát igen, mert valami szép, nem, erre nem lehet mit kitalálni. Tehát mi megpróbáltuk például Európában, nem ismerik azt a szót, hogy prosti vagy kurva.
Hát
csak szexmunkást ismernek, és nem érti...
Vagy öröm vagy ilyet.
Nem, csak szexmunka. Csak ez a szó létezik. Mi tagjai vagyunk az Európai Prostitúció Szervezetnek, sőt, voltunk már nemzetközi konferenciákon is. Más országban ezt nagyon komolyan veszik, tehát ott komoly állami támogatásokat kapnak azok a civil szervezetek, akik átvállalnak egy állami feladatot, és mondjuk a prostituáltakat segítik. Itt azért mondom, hogy Európában nem is értik, hogy mi miről beszélünk magyarok. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják megérteni, hogy mi miért, miről beszélünk. Tehát, hogy mi az, hogy legális, de mégsem legális, hogy börtönbe megy, hogy pénzbírságot fizet, hogy itt kurvázzák, noha Magyarország Európa fellegvára a pornóipar, de a prostitúció az ilyen lesajnáló dolog. Nem is értik, hogy miről beszélünk.
Egy jobb szót kéne kitalálni rá.
Nem lehet rá.
Nem lehet.
Ez a szexmunkás szót próbáltuk meg áthozni az Európai Prostitúció Szövetségtől, de valahogy egyszerűen néha tudjuk belopni, akkor is úgy, hogy a médiát tudatosan figyelmeztettem arra, hogy itt és most nem hangozhat el az a szó, hogy prostituál, csak szexmunkás. És akkor ez nagyon arra a kis anyagra szorítkozik, aztán vége van a történetnek. Nálunk a prostitúció, az örömlány, a sorolhatnám, sok a pillangó, és rengeteg szavunk van.
Na, a pillangó például?
Igen, az mind arra szolgál, hogy lenézzék, lekezeljék, lesajnálják, megalázzák. Na, erre már rengeteg szót tudok mondani, hogy hogy áll hozzá a társadalom. Erről szól.
Jó, újabb kérdés?
De ez a felvétel az hol az elhangzik valahol, vagy csak
is? Ez az internetről, a honlapomról lehet letölteni. De ezt elmondom a végén. Akkor záró kérdésem az lenne, hogy Mi lesz 10 év múlva?
Hát, senki nem tudja.
Ez egy jó kérdés.
Nem azt kérdezem, hogy mit szeretném, mert azt eddig erről beszéltél. Mi lesz 10 év múlva?
Szerintem a senki.
Ez egy nagyon jó kérdés, és azt szoktam mondani, hogy bízok benne, hogy én még megélem azt, hogy a prostituáltak helyzete Magyarországon változni fog. De hát ez azt hiszem, hogy az eltelt 10 év tükrében egy naivitás részemről. Ezt csak abba tudok bízni, hogy majd utána jön egy ugyanolyan harcias nő, aki felvállalja, tovább viszi az én gondolatomat, az elképzelésemet, és talán neki már sikerül megvalósítani.
Jó, akkor ennek a folyamatbánya, hogy meddig gondolod, hogy csinálod ezt?
Hát ameddig a tagság megválaszt, hiszen én megválasztott elnök vagyok.
Hát akkor rajtad nem
múlik. Nem rajtam múlik, hogy meddig csinálom. Most van még egy 3 éves megbízásom, és a 3 év múlva a tagság úgy gondolja, hogy lesz egy ellenjelöltem, mert ugye eddig még nem volt. Tehát ha lesz egy ellenjelöltem, akire úgy gondolja a tagság, hogy jobban tudja és harciasabban tudja véghez vinni mindazt, amit én tettem az elmúlt 10 évben, akkor természetesen átadom a stafétabotot. Ha nem, akkor viszont dolgozom azon, hogy jó utódokat képezzek magam után.
Köszönöm szépen,
hogy én is.